Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 35. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. A 35. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Perej Uram perlőimmel. Elfoglalva a 272. dicséretünknek énekeljük 4 versét, a 272. dicséretünk 4 versét énekeljük, tehát az első vers így kezdődik: Mind jó, amit Isten tészen. Gyertek, testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet a Heidelbergi K.T. 45. úrnapjából olvasunk. Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa a kérdéseket és feleleteket közöttünk, amelyek az imádkozás téma körébe vezetnek bennünket.
Miért szükséges a keresztényeknek imádkozni? Azért, mert ez a legfőbb része annak a háladatosságnak, amelyet Isten tőlünk kíván. Továbbá, mert Isten az ő kegyelmét és szent lelkét csak is azokkal közli, akik ezt őtőle őszinte fohászkodásban szüntelenül kérik, és ezért neki hálát adnak. Mi szükséges az imádsághoz, hogy azt Isten kedvelje és meghallgassa? Először az, hogy egyedül az egy igaz Istenhez, ki magát nekünk igéjében kijelentette, könyörögjünk szívünk szerint mindazokért, aminek kérését ő nekünk megparancsolta. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valóságában megismerjük, hogy így magunkat ő felségének színe előtt megalázzuk. Harmadszor, hogy erős bizodalmunk legyen afelől, hogy ő a mi imádságunkat, noha mi arra érdemtelenek vagyunk, mégis az Úr Jézus Krisztus érdeméért bizonyosan meghallgatja, amint ezt nekünk igéjében megígérte. Mit parancsolt Isten, hogy kérjünk tőle? Minden lelki és testi szükségünk kielégítését, amelyet az Úr Jézus Krisztus belefoglalt a mai imádságba, amelyre minket ő maga tanított. Hogy szól ez az imádság? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Isten igéjét Mózes 4. könyvének 21. fejezetéből olvasom. Mózes 4. könyvének 21. fejezetéből az első 9 verset, ahol a következőket találjuk megírva. Amikor meghallotta a kánaáni aráb királya, aki a délvidéken lakott, hogy odaért Izrael az Atárimi úton, megtámadta Izraelt, és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és ezt mondta, ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestől kiírtom városait. Az Úr meghallotta Izrael szavát, kezébe adta ezeket a kánaániakat, és Izrael mindenestől kiirtotta őket és városaikat, ezért nevezték el azt a helyet Hormának. Majd elindultak a Hórhegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér, és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta, vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt. Isten áldjon meg bennünket, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Értek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert mind jó, amit a te népeddel, a te gyermekeiddel teszel. Még az is, amit nem értünk, és amit mi nem látunk jónak, hisszük, hogy a javunkat szolgálja. Bocsáss meg nekünk, hogy noha ezt énekeljük, oly sokszor kétségeskedünk a te hozzánk való jóságod felől. Bocsáss meg, ha most is olyan szívvel érkeztünk ide, hogy hitetlenkedünk a te gondviselésed, a te hatalmad, a te tiszta és szent voltoddal kapcsolatosan. Arra kérünk, légy hozzánk kegyelemmel és irgalommal, hogy miközben hallgatjuk a te ígédet, készek legyünk szívünkben, értelmünkben, akaratunkban igazat adni te neked, és hittel vallani, hogy mind jó, amit te elkészítesz, amit számunkra adsz, amint te keresztül viszel bennünket. Urunk, a mi életünk hit híján van te nélküled és ígéd nélkül. Ezért kérjük most tőled azt a csodát, hogy gerjesszed a mi szívünkben a drága és üdvösséges hitet és bizalmat. És hadd kérjünk, hogy erősítsél bennünket ebben a hitben és ebben a bizalomban. Köszönjük neked, hogy könyöröghetünk ezért te hozzád, szívből, hiszen ez a mi életünk legnagyobb szüksége, mindaddig, amíg meg nem látunk majd téged színről színre. Légy velünk utunkon, ragyogj előttünk ígéd és szent lelked által, hogy bátorság gyulladjon a mi szívünkben mindannak megcselekvésére, amire te készé és képessé tettél bennünket. Hogy elhatározás ébredjen bennünk te melletted, döntés arról, hogy neked akarunk élni. Így légy nekünk segítségül, és tölts be ezt a mi szükségünket, ígéreted és kegyelmed szerint. Amen. Kedves testvéreim! Az ige hirdetés hallgatására 479. dicséretünk első két versének éneklésével készüljünk. A 479. dicséretünk első két versét énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Isten igéjét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első leveléből olvassuk e vasárnapon is. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első leveléből a 10. fejezetből az első 9 verset, ahol ezeket találjuk megírva. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledeltették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak és elestek egyetlen napon 23 ezren. Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. Kedves testvéreim, ezeken a vasárnapokon a korintusi gyülekezet történetével, dolgaival ismerkedünk meg, és elmondtuk erről a gyülekezetről, hogy egy nagyvárosi gyülekezet volt, amelynek a tagjai a városból kerültek ki, tértek meg, de ebben a városban virágzott a pogány ateizmus, a bálvány isteneknek az imádata. A gyülekezet tagjai egy egészen más életre tértek, amikor keresztényekké lettek, hiszen Jézus Krisztus követésére adták oda magukat, és ez egy egészen más életmódot hozott az ő számukra. Azonban Pál apostol leveléből kiderül az, hogy ebben az új életmódban, amit Jézus Krisztus követése hozott és eredményezett, nem tudtak tökéletesen megállni és előre haladni. Nem ismerték ugyanis fel azt, hogy a keresztény szabadságnak, amelyre Krisztusban meghívattak, vannak határai. Azt olvassuk róluk, hogy Krisztus követő emberek voltak, de erkölcstelenül éltek. Egymással veszekedtek, rivalizáltak, bírálgatták egymást, kihívóan fitoktatták a keresztény szabadságukat mindenféle területén az erkölcsnek. Pál azt üzeni nekik, vigyázzanak, mert aki azt gondolja magáról, hogy áll, könnyen el is eshet. És hogy az intés hathatósabb legyen, fölhívja a figyelmüket Isten népének életéből korábbi időszakokra és eseményekre, amelyen keresztül azt szemlélteti velük, hogy azért, mert valaki Isten népéhez tartozik, nem biztos, hogy végül célba fog érni. Izrael népének életéből hoz eléjük példákat, hogy megragadja a figyelmüket, például állítja őket az akkori korintusi gyülekezet elé, szemléltetve velük azt, hogy az Egyiptomból útra kelő zsidók, akik úton voltak az ígéret földje felé, mindannyian Isten áldásaiban részesültek, mindannyian Isten ígérete alatt vándoroltak, de, azt mondja az apostol, többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Pál apostol tényszerű dolgokról beszél, de ahogy ezt kimondja, az nagyon megütköztető. Isten kihozta ezt a népet Egyiptomból, a rabszolgaságból, sok száz év fogság után, hogy elvezesse őket az ígéret földjére, amelyet atyáiknak ígért, és ahol ők valamikor régen laktak is. De most ezen az úton mégsem érkezik mindenki célba, hanem így mondja az apostol, többségükben nem lelte kedvét az Isten. Hogyan történhetett ez meg? Miért nem értek célba ezek az emberek? Fölfedi az apostol azt, hogy a szívükkel volt probléma. A szívükkel volt probléma. És öt olyan szívbéli problémát jelöl meg az apostol, ami nagyon ült akkor ott a korintusi gyülekezet életére nézve is, de úgy tűnik nekünk, ahogy vasárnapról vasárnapra foglalkozunk a szívnek eme problémáival, hogy ezek bizony szinte mindennapos aktualitások Isten népének életében. Azt mondja, a gonosz kívánságok voltak a gyülekezet tagjainak a szívében. Bálványimádás, paráznaság, és most eljutottunk a negyedik bűnhöz, a negyedik szívbéli problémához, amiről beszél az apostol, a Krisztus kísértésről. Azt mondja az apostol, ezek a szívbéli problémák vezettek oda, hogy végül a többségük nem érkezett el az ígéret földjére. Testvérek, Isten népe, az egyház, egy úton lévő közösség, ahol most is sokféle ember van együtt, és itt ebben a gyülekezetben is sokfélék vagyunk. Nem csak úgy vagyunk sokfélék, hogy honnan jöttünk, hogy kik vagyunk, hogy mi a mi jelenünk, vagy múltunk, vagy éppen elképzelt jövünk, hanem többfélék vagyunk abban a tekintetben is, ahogy szívünkben Istenhez kötődünk. Az ember hajlamos az Isten kérdést végletekig leegyszerűsíteni az életébe. És ez azt jelenti, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy ha testileg oda tartozom egy olyan közösséghez, ahol vannak Isten félő emberek, majd csak besuttyanok az Isten országába valahogy a többiekkel. Az már biztos elég, ha templomba járok. Az már biztos elég, ha néha adakozok. Az már biztos elég, ha néha jó dolgokat cselekszem. De azt mondja az apostol és Isten igéje nekünk is, hogy vigyázzunk, akik állónak képzeljük magunkat, hogy el ne essünk. A céllal nincs hiba, de a szívünknek sokféle olyan betegsége van, ami megakadályozhatja azt, hogy mi végül a mennyei célba, Isten ölelő karjaiba érkezzünk. Ezért vizsgáljuk a szívünket vasárnapról vasárnapra, és keressük Isten eligazítását arra nézve, hogy mik azok a bűnök és kísértések, amelyek különösképpen is elővesznek bennünket ezen az úton itt a földön, és amelyek elszakítanak bennünket magától Istentől. Azt olvassuk, hogy elfogyott a nép türelme. Mózes könyvéből a fölolvasott szakasz az, amire utal Pál apostol a korintusi gyülekezet előtt. Ez a szakasz pedig arról szól, hogy Isten népe, amely úton volt az ígéret földje felé, egyszer csak türelmetlenné vált, és elkezdett Isten és Mózes ellen beszélni. Azt kérdezték, miért hoztatok ki bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk itt a pusztában? Aztán elkezdtek reklamálni, nincs kenyér és víz, és mi szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt, ami nem más volt, mint a manna, amit Isten adott eledelül az úton levő nép számára. Súlyos dolgok azok, amit itt a nép kimond Mózes és Isten ellen. Súlyos vallomás az, őszinte vallomás, de az őszinte vallomás az nem mindig bűntelen és súlytalan vallomás, az, amikor azt mondják, hogy szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt, amit Isten nekünk adott. Hogy juthatott el ez a nép ide? És mi áll e lázadás és kísértés mögött? Egyértelműen jelöli meg már Mózes könyve is azt, és ezt erősíti meg Pál apostol is, hogy a nép türelmetlensége. A nép türelmetlensége. Ez is egy bűn, a türelmetlenség, de ahogy látjuk, egy olyan bűn, amiből gyorsan kisarjadt többféle más bűn is. Nem csak úgy egyedül áll, mint egy szál fa a pusztában, hanem bizony sarjadt belőle egy csomó másféle bűn is. Ezért fontos nekünk ezzel a szívbéli problémával foglalkozni, a türelmetlenség kérdését egy kicsit körüljárni. Miből eredt ez a türelmetlenség? Azt látjuk és tudjuk, testvérek, hogy abból ered, hogy messzinek tűnt a cél, ahova igyekeztek. Messzinek tűnt a cél. Isten megígérte nekik, hogy elviszi őket Kánaán földjére. Részben már ott voltak Kánaán földjének a határánál, de aztán most éppen az az út, amin járnak, elfelé vezet Kánaán földjétől. Majd erre még később visszatérünk, hogy mi ennek az oka. Most még messzibbnek tűnik a cél, mint amilyen messzinek tűnt Egyiptomból. Pedig fontos dolog, nekik is fontos dolog volt, és minden időben fontos dolog, hogy Isten népe ne feledje el azt, hogy van cél. És azt sem szabad elfelejteni, hogy ez a cél, amit Isten az ő népének ad, nem a földön van. Nem azon a földön, ahol mi vándorlunk. Nem ott volt Isten népének a célja, ahol éppen voltak, Edom meg Moab földjének a határán, hanem ez máshol volt. Ehhez még járniuk kellett, hosszú időn keresztül. Isten népének türelmetlensége sokszor abból fakad, hogy elfelejtjük ezt, hogy van ugyan cél, Isten népe és egyháza, céltudatos közösség, de az ő céljuk nem ezen a földön van. Ezt ne tévesszük azzal össze, testvérek, hogy vannak céljaink a földön, de a mi végső célunk, amely felé haladunk a földi vándorlásunk során, az mégsem földi cél. Pál apostol az efézusi gyülekezetet úgy emlékezteti erre, hogy azt tárja föl előttük. Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdője az ige által, hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Azt mondja Pál apostol az efézusiaknak, hogy Krisztus szerette az egyházát, önmagát adta az egyházért, hogy megtisztítsa az egyházat, az egyház közösségét, hogy az egyház tisztán, szentül és fedhetetlenül álljon majd ő elé. De ezzel azt üzeni az apostol az efézusiaknak, hogy ez a cél, amiért Jézus önmagát adta, ez nem itt van a földön, hanem ez majd ott lesz, amikor ő elébe fogunk állni a mennyben. Isten erre a célra hív meg bennünket, és használ eszközöket arra, hogy mi úgy érkezzünk majd meg a mennybe, hogy az ő célját betöltsük. Tisztán, fedhetetlenül, dicsőségben, szeplő és sömörgőzés nélkül. De hol fog ez bekövetkezni? Ott, a mennyben. Isten ezen a földön sokféle eszközt fölhasznál arra, hogy mi majd így állhassunk oda ő elébe. Nem szabad Isten eszközeit összetéveszteni Isten céljával. És ez azért fontos nekünk, testvérek, mert a gyülekezet az Istennek az eszköze, nem pedig a célja itt a földön. És ez az, amit oly sokszor mi elfelejtünk, hogy a földi gyülekezet Istennek úton lévő közössége, hívők és hitetlenek, kétségeskedők, kicsinyhitűek társasága, ez Istennek eszköze pusztán ahhoz, hogy bennünket elvezessen az ő céljába, a mennyországba. Hiszen mi történik a gyülekezetben? Ígét hirdetünk, a bűneinkről hallunk, azokat megbánhatjuk, megvallhatjuk Isten előtt, erősödünk a hitünkben, szolgáljuk az Urat, és ebben mind-mind láthatóvá válik az Isten dicsősége, abban, ahogy ő munkálkodik. De mi, akik részesei vagyunk a gyülekezetnek, mi kegyelemre szoruló emberek vagyunk. Legyünk hívők vagy hitetlenek. Újból és újból arra szorulunk, hogy Isten megkönyörüljön rajtunk, hogy megbocsásson nekünk Jézus Krisztusért, hogy fölemeljen bennünket. Miközben mi úton vagyunk. A dicsőséges cél felé. Afelé a cél felé, ahol már nem lesz erre szükség. Isten szentel bennünket meg, itt a földön, a földi élet során, méghozzá itt az ő gyülekezetében. Testvérek, sokszor a hívők előtt, a gyülekezetek előtt olyan messzinek tűnik az a cél, hogy mi elérjünk a mennyországba. És nagyon sokszor esik Isten népe abba a kísértésbe, hogy megcsináljuk a mennyországot itt a földön. Akik itt a mennyországot a földön akarják megcsinálni, testvérek, azok mindig csalódnak. Az egyház történetében végig követhető az Ószövetségtől egészen napjainkig, hogy mindig csalódtak azok, akik a földön akartak Jézus nevében, Istennel felcímkézve tökéletes közösséget létrehozni. Mindig csalódtak. Mert a tökéletlen emberekből nem lehet tökéletes közösséget formálni. És ennek a csalódásnak sokszor súlyos következményei voltak és vannak, Isten egész népére nézve. Fontos nekünk, testvérek, hogy miközben egy türelmetlen világban élünk, ahol senki nem szeret várni, ahol mindenki a tökéletességre vágyik. Fontos dolog, hogy el ne hitessen bennünket a sátán azzal, hogy itt a földön létezik tökéletesség. Olyan messzinek tűnik a mennyország, kivárni azt az időt, amikor majd az Isten országa megjelenik, amikor majd tökéletesen állunk ott ő előtte, olyan messzinek tűnik. Olyan sok jó indulat van emberekben arra nézve, hogy csináljuk meg itt a földön. Formáljuk meg úgy a közösségünket, hogy mennyei legyen, hogy isteni legyen. De testvérek, ez nem működik. Mert bűnös emberekből nem lehet mennyei közösséget alkotni és létrehozni. Itt mi úton vagyunk. És az úton lételünknek, annak a kulcsa, hogy mi célba is érkezzünk, annak az eszköze a gyülekezet, testvérek. A gyülekezet. Ahol együtt vagyunk, ahol bátorítjuk egymást, ahol Isten, Jézus Krisztus, az ige által tisztogat bennünket, a mi gondolkozásunkat, a cselekedeteinket, az egymáshoz való viszonyunkat. Itt tisztogatja az Isten. És miközben így tisztogat bennünket, szépen haladunk a mennyei cél felé. A cél a mennyben van, nem itt a földön. Jusson mindig eszetekbe, amikor idejöttök, és amikor esetleg úgy mentek haza, hogy már megint nem volt tökéletes a dolog, nem volt tökéletes az igehirdetés, nem volt tökéletes a mellettem ülő, már megint olyat szóltak nekem, amit nehezen visel a szívem, jusson mindig eszetekbe, hogy a mennyország, a tökéletesség, az ott van előttünk, mint cél, ahova be fogunk menni, de most még úton vagyunk. Úton vagyunk. Az Isten el fogja segíteni a benne hívőket ehhez a célhoz, de nem fogunk célhoz érni itt a földön. Fontos dolog a türelmetlenséggel kapcsolatosan megjegyeznünk azt másodszor, hogy a mennyei célig elvezető úton a láthatatlan Úrra kell hagyatkozni. És úgy tűnik nekünk, testvérek, hogy itt is volt deficitje az akkori zsidóknak, akik ott vándoroltak az ígéret földje felé, és vándoroltak a korintusi időkben Isten országa felé. Mert hogy ezek a zsidók éppen távolodtak az ígéret földjétől. Ha valaki megnézi a térképet, akkor látni fogja, hogy följöttek Egyiptomból a sínai félszigeten, eljutottak Kánaán földjének a déli határához, aztán egyszer csak elindulnak, elkezdenek távolodni ettől a földtől. Most itt vagyunk ezen a ponton, itt látjuk a zsidó népet. Elkezdenek kétségeskedni. És azt mondják, minek hoztatok ki bennünket? Hogy meghalljunk? Azért hoztatok ki bennünket Egyiptomból, hogy meghalljunk? Talán soha nem fogunk odaérni. Talán nem is igaz, hogy az a föld, Kánaán földje a miénk lesz. Talán csak átejtés ez az egész. Annyi jót mondtatok nekünk erről a földről, de csak törődünk és vesződünk itt útközben. És ez a nép nem akar többé Mózesre és Istenre hagyatkozni. Azt mondják, tulajdonképpen elegünk van belőletek. Nem hisszük el, hogy igaz, amit ígértetek, amit mondtatok nekünk. Mert mi csak azt látjuk, hogy meg fogunk halni. Ezért kellett nekünk kijönni, hogy meghalljunk. Kedves testvéreim, Isten népének nem csak azt kell tudni, hogy hol van a cél, az igazi cél, amifelé haladunk itt a földön, hanem meg kell tanulnunk azt, hogy ezen az úton mindvégig Istenre kell nekünk hagyatkoznunk. Abban a pillanatban, amikor Istenről levesszük a tekintetünket, nem marad más nekünk hátra, mint hogy azt mondjuk, amit egykor ott mondtak a zsidók, hogy a végén meg fogunk halni. Abban a pillanatban, amikor Isten nem látjuk többé, az élet nem más számunkra, csak születés és meghalás. Akkor az ember életében a valóság csak ennyivé válik, hogy megszülettem, élek, azt mondom, hogy meg fogok halni. Isten népét is újra és újra megkísérti ez a gondolat, testvérek, hogy elkezdünk hitetlenkedni és kétségeskedni útközben. Talán soha nem érkezünk meg a mennyországba. Talán nem is igaz a mennyország. Nem csak az ateisták szokták ezt mondani, testvérek, hogy a mennyország az csak egy rózsaszín ígéret, amit a keresztények hitettek el ezzel a világgal, meg a Szentírás. Testvérek, sokszor Isten gyermekei is kétségbe esnek afelől, hogy vajon oda fogunk mi érkezni? Oda fogunk mi érkezni? Elég, hogy bekapcsoljuk a televíziót, elég, hogy bele nézünk ilyen-olyan könyvekbe, aztán mindjárt elbizonytalanodik az ember, hogy hogy is van ez a mennyország dolog? Van egyáltalán mennyország? Vagy hova megyünk mi? Van egyáltalán kárhozott pokol, amiről a Biblia beszél? Vagy mindenkit a nagy fényesség, a szeretet, meg a melegség vár? Hogy is van ez? Aztán az ember a végén oda jut, hogy azt mondja, hogy az a biztos, amit látok, meg tapasztalok. Az meg arról szól, hogy születek, élek, aztán meghalok. Az összes többi meg feltételezés. Testvérek, azt gondolom, hogy meg kell tanuljuk azt, mindnyájan, hogy a mennyei célig vezető úton rá kell hagyatkoznunk tökéletesen Istenre, az Isten kijelentésére, arra, amit ő elmondott nekünk. Nem volt Izrael számára más lehetőség, csak az, hogy azon az úton, ahol most éppen nem látták és nem tapasztalták maguk előtt az ígéret földjét, azon ráhagyatkozzanak arra, amit Isten Mózesen keresztül kijelentett számukra. És az ő hitüknek a jele az lett volna, hogy engedelmeskednek Mózesnek. De most a hitetlenségükről tesznek bizonyságot azzal, hogy föllázadnak Isten és Mózes ellen. Úton vagyunk, amely úton csak úgy lehetünk boldogok, és csak úgy lehetünk kitartóak, hogyha szüntelenül igazat adunk Istennek. Én nem várom azt, hogy a természettudomány bebizonyítsa azt, hogy Istennek igaza van. Engem nem érdekel az, testvérek, hogy félhalott emberek miről számolnak be. Engem ez nem győz meg, de el sem tántorít attól, ami a Szentírásban van. Mert meg kell tanulnunk azt, hogy arra kell nekünk hagyatkozni, amit Isten nekünk kijelentett. Ezt tanította meg Isten ezzel a néppel, hogy nincs más esélyetek a célba érkezésre, csak az, hogyha hisztek nekem, és engedelmeskedtek nekem. A Bibliából nem az az igaz, amit sajnos a felvilágosodás óta a teológia magáévá tett, amit a tudomány bebizonyít. Egy olyan világban élünk, ahol a keresztény teológusok nagy része nem hiszi a Biblia kijelentését, csak azt hiszik el belőle, amit a tudomány, az istenített tudomány alátámaszt és igazol. Én magam is így tanultam teológiát, sajnos, ami valójában a szó legnemesebb és legszorosabb értelmében nem is teológia volt, hiszen ha teológia lett volna, arról kellett volna, hogy szóljon, hogy az Isten kijelentése igaz, és lám, ezt néhány esetben a tudomány is alátámasztja. De engem is úgy tanítottak, itt van az Isten kijelentése, de legyünk kritikusak, mert a tudomány ebből nem igazol mindent. És amit a tudomány nem igazol, azt kezeljük csak kétségeskedve. Ebben a világban élsz, én is ebben élek, ahol mindig az forog kockán, hogy Istennek adsz igazat, vagy istenített tudományoknak, tudásoknak adsz igazat. Isten népének, amíg úton van a mennyei hazafelé, örök próbája az, hogy hisz-e Istennek. Izrael népe, a korintusiak ebből nem vizsgáztak jól. Megkísértették az Istent, amikor lázadtak ellene türelmetlenségük okán, amikor reklamáltak a messzi cél miatt, akkor tulajdonképpen Istent kísértették meg. És az ő beszédüknek van egy harmadik eleme is, amiről szólnunk kell, ez pedig az, hogy Isten róluk való gondoskodását nem értékelték megfelelően. Figyeljünk csak oda a szavaikra, ahol azt mondják, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Miről van szó? arról, hogy nem jó, vagy nem elég, vagy nem alkalmas arra, hogy ők éljenek vele, hogy harcoljanak és győzzenek? Nem erről van szó, testvérek. Arról van szó, ez kitűnik az ő szavaikból, hogy az az eledel, amivel Isten táplál bennünket, nem olyan, amilyet mi akarunk, amilyet mi elképzelünk. És ezért szívből utáljuk azt, amit az Isten nekünk ad. Ez nem olyan, mint amilyet mi szeretnénk. Testvérek, az ember örök próbálja az, hogy megelégszik-e Isten gondviselésével. Nem jó vagy nem elég, amit Isten az ő népének ad itt a földön? Testvérek, mindig jó és mindig elég. Erről énekeltetek velem együtt. Mind jó, amit Isten tészen. Ezt vallottuk. Nem jó és nem elég. Nem. Ma is sokszor azzal van a probléma, amivel Korintusban is, és annak idején a zsidók között is, hogy ez nem olyan, amilyet én akarok. De e között, testvérek, óriási különbség van. Mert a mi Urunk azt ígérte nekünk, hogy ő jó és elégséges módon fog rólunk gondot viselni. Nem azt ígérte nekünk, hogy minden úgy lesz, ahogyan azt mi akarjuk. És ebben megint csak vizsgázik a mi hitünk, hogy elhisszük-e, megelégszünk-e azzal, amit Isten nekünk ad. Ahogyan ő rólunk gondot visel, ahogy hordoz bennünket. Mindig egyszerűbb a másik életére oda nézni, és azt mondani, lám, annak az élete olyan, amilyet én akarok. De az Istenfélő ember álljon meg őszintén Isten előtt, te meg én, és a mi gyülekezetünk is álljon meg Isten előtt azzal, hogy nem jó az, ahogy Isten cselekszik velünk. Vagy csak az a baj, hogy nem úgy cselekszik velünk, mint másokkal. Az Úr gondoskodása minden időben megáll. De sajnos az ő közössége, a gyülekezet sokszor ezt elértékteleníti. Sokszor ezt semmibe vesszük, és eljuthatunk oda is, ahova ez a nép eljutott, hogy azt mondták, utáljuk szívből ezt a hitvány eledelt, pedig az Isten adta nekik. Minden nap adta nekik. Nem volt hiányuk abban. És mégis mit mondták? Szívből utáljuk ezt. Kedves testvéreim, Isten a türelmetlenséget és az ő megkísértését, ami nem más Krisztus megkísértése, mint Isten megoldásának a megkérdőjelezése, hiszen erről szól ez az egész történet, hogy az Isten megoldását megkérdőjelezzük. Azt, hogy rá kell hagyatkoznunk, azt, hogy ő visel gondot rólunk úgy, ahogy. Azt, hogy a cél az ott van messze. Ezt mind megkérdőjelezik. Ezt jelenti az, hogy megkísértették Krisztust. Isten ezt a bűnt nem hagyta büntetés nélkül. Úgy olvastuk, hogy mérges kígyók jöttek föl a táborra, megmarták az embereket és meghaltak. És akkor a nép bűnbánattal odament Mózeshez, és azért könyörgött, hogy imádkozzál, valamit tegyél, hogy ez a csapás elmúljon rólunk. És mi történik? Isten mit parancsol Mózesnek? Azt mondja, hogy csinálj egy érckígyót, tűzd fel egy póznára, és aki felnéz rá, azt a megmarta, és a kígyó meg fog menekülni. Testvérek, olyan érdekes, elgondolkoztató, de egyben csodálatos is, hogy ez a nép, aki kisodródott a hitből, Istentől egy olyan megoldást kap, amit csak hittel lehet megragadni. Mert abban nem volt semmi ráció, higgyük el, hogy egy érckígyót föltűzött Mózes egy póznára. Ebben ne keressünk semmiféle olyan tudományos magyarázatot, hogy ez hogy hat a kígyó méregre. Ez egy módon hatott a kígyó méregre. Úgyhogy el kellett hinni, hogy ez a megoldás. Mit hagytak el ezek az emberek? A hitet, a bizalmat Isten felé. És mi volt a megoldás számukra? Az, hogy igazat kell adni Istennek. Föl kell nézni arra a póznára, tett kígyóra, és ha hittel oda nézek rá, akkor meg fog menekülni a halálból. Isten úgy gyógyítja ezt a népet, ahogy nekik szükségük van arra. Testvérek, Isten népe számára a legrövidebb út itt a földön, amely a célig elvezet bennünket a mennyei célig, mindig a hitből fakadó engedelmesség. És amikor Isten népe elkezd hitetlenkedni, Istennel szemben bizalmatlankodni, amikor kísértjük Krisztust, akkor mindig jön a vesződtség, mindig jön a türelmetlenség, a lázadás és a bukás is. Isten pedig ezen a földön nem ad nekünk más lehetőséget a gyógyulásra, a megmenekülésre, csak az ő általa nyújtott megoldásban való hitet. Ezt a régi eseményt úgy használja föl a Szentírás, hogy Jézusra utal vele. Jézus maga is hivatkozik erre. Ahogyan Mózes fölemelte a pusztában a kígyót, úgy fog ő is felemeltetni, hogy akik hittel rátekintenek, azok meggyógyuljanak. Azoknak a halálos méreg, a halál és a kárhozat többé nem fog ártani. Testvérek, Isten úton lévő közösségének egyetlen lehetősége a Krisztusba vetett hit. Ennél nincsen többünk, de ez mindenre elégséges. Én nem tudok ígérni, és Isten nem ígér nekünk milliókat, nem ígér betegségmentes életet itt a földön, nem ígér próbamentes életet, nem ígér kísértés nélküli életet, nem ígér könnyek nélküli életet, de mindent megígér nekünk a mennybe. De amíg odaérünk, az egyetlen egy lehetősége az életünknek az, hogy bízunk benne. Hogy bízunk benne. Ebben rosszul vizsgáztak a korintusiak, rosszul vizsgáztak a zsidók, és most nagy kérdés, hogy hogyan fogunk benne vizsgázni mi, akik szintén úton vagyunk. Isten célba akar bennünket vezetni, és azt mondja, ami régen történt, például adatott nekünk, hogy mi ne essünk bele azokba a hibákba, kísértésekbe és bűnökbe, amelyekbe ők beleestek. Mert hiába voltak úton annyian, nem mindenki ért célba. Célba akarsz érkezni? A mennyei célba? Akkor tekintsél és tekintsünk Jézus Krisztusra. Töltse el a mi szívünket végtelen hála az ő gondviseléséért, a szeretetéért, a hitnek a lehetőségéért, azért, hogy láthatjuk, hogy prédikálhatjuk őt szabadon, hogy bízhatunk benne, és adjon nekünk az Úr olyan szívet, amelyel egymást is tudjuk bátorítani. Mert nem itt van a cél, hanem ott a mennyben. És amíg úton vagyunk, testvéri szeretetünknek a jele egymás felé az is, hogy a kétségeskedőket bátorítjuk és erősítjük. Így legyünk egymás erősítésére és bátorítására minden tökéletlenségünkben. Amen. Jertek testvérek fennállva, a 270. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 270. dicséretünk első és második versét, amely így kezdődik, légy csendes szívvel és békével.
Szívvel és békével.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Úrunk, köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy a közted és köztünk lévő kapcsolatból a hitet nem spórolhatjuk ki, hogy ezt nem helyettesíthetjük semmi mással, hanem szükséges nekünk hitben igazat adnunk te neked, és elfogadni a te megoldásaidat. Így azt a megoldást is, amelyet Jézus Krisztusban készítettél el számunkra, hogy mi ő általa üdvözüljünk. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogyha ezt a megoldást, amit te készítettél, ha ezt a kaput, amit te nyitottál meg nekünk a te országod felé, még vitatjuk, még nem értünk vele egyet. Könyörüljél meg rajtunk, hogy el ne felejtsük, hogy a te országodban más módon nem lehet nekünk részünk, csak a te fiad Jézus Krisztus által, az ő közbenjárása által és az ő közbenjárásáért. És adjad nekünk, hogy teljes szívből bízunk ő benne, és abban, amit ő benne elkészítettél. Köszönjük, hogy földi utunkon tisztogatni akarsz bennünket, hogy majd megszentelten álljunk oda te eléd. Kérünk, segíts is meg bennünket, hogy kísértéseinkben és bukásainkban észrevegyük a te iskoládat, amelyben nevelsz és hordozol bennünket. Bocsáss meg nekünk, ha olykor utálkozunk a te gondviselésed miatt, ha olykor másokra irigykedünk, és nem tudjuk elfogadni azt, ahogyan te velünk bánsz. Urunk, add nekünk azt a hitet, hogy mind jó, amit velünk teszel, hogy te nem tévesztesz el semmit, hogy velünk pontosan úgy kell bánjál, ahogyan a dolgok történnek, azért, hogy mi hozzád találjunk, hogy hitre jöjjünk, és e hitben megmaradjunk. Köszönjük, Urunk, hogy a mi sorsunk, a te népednek, az egyháznak a sorsa a te kezedben van, aki a feje vagy az egyháznak. Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged azért az útért, amin hordozol bennünket. Segíts, hogy hadd legyen a mi közösségünk is a benned való hitben erőssé, és hadd lássuk meg azt, hogy hogyan használod a gyülekezetet eszközként abban, hogy mi magunk célba érjünk, de célba érjenek mások is. Kérünk, hogy így őrizd meg életünket, áld meg a mi összegyülekezéseinket, buzdíts föl a mi szívünket, hogy megvegyük áron is azokat az alkalmakat, amikor veled lehet találkozásunk, amikor a te igédből tanulhatunk. Kérünk, segítsél meg bennünket, így állj mellettünk és fölöttünk őrt, és vezessél bennünket a te népedet. Amen.